A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúcs Judit és sorozatunk gazdája, Pál Feri atya mentálhigiénés szakértő.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva Pál Feri atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgozza fel. Az elmúlt időszakban a könyörtelen mérték, túlzott kritikusság séma kapcsán a kiégésről beszélgettünk sokat. A tavaszi előadások egyik fő kérdése pedig az volt, hogy a kiégés vagy a szenvedély jellemeze bennünket, mindezt elsősorban a társkapcsolataink összefüggésében vizsgáltuk. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy a szerelmi házasság esetén az él a fejünkben, főként az elején, hogy ez örökké tart, biztonságos, és nem kell tartanunk semmilyen megrázkódtatástól, és épp azt beszéltük, hogy ez tulajdonképpen egy tévhit, és ettől a tévhittől vezérelve pedig azt hisszük, hogyha tudatosságot viszünk a kapcsolatba, akkor már késő, akkor valami elromlott, és ezért nagyon sokan lemondanak a cselekvésről, ami egyfajta csapdába ejtheti őket.
Igen, és mindezeknek a jelenségeknek a hátterében ott látjuk a romantikus szerelem idealizálását, ami nem véletlenül történik meg, nem egyszerűen csak egy kultúrjelenség, elszakítva az emberi személy sajátosságaitól, mert miért is lehetséges az, hogy milliárd számra a romantikus szerelemet úgy tudjuk idealizálni, hogy az szinte megkérdőjelezhetetlen értékké váljon, azért, mert az emberi természetben ott van a háttere, és ott vannak az alapjai és a gyökerei, vagyis az, hogy a szerelmi házasság összefüggésében, a személyiségünkben fölelevenednek nagyon fontos, már megelőző korszakok, anyacsecsemő kapcsolat, az ödipális korszak, tehát az óvodáskor vége, iskoláskor eleje és a serdülőkor, annak minden élményével, hiányával, szükségletével, vágyával, esetleg akár csalódottságával együtt is, tapasztalatával. Mindez persze nem is annyira tudatos bennünk, hogy így van, és akkor ennek lesz például következménye, amit egymás után soroltál és sorolhatunk föl, hogy ha fölelevenedik az anya-csecsemő kapcsolat, mint a szeretet tapasztalatának az első világa bennünk, ezt mindannyian lenyomatként hordozzuk, akkor, ahogyan azt mondtuk valamikor, hogy anya, anya, és ebben és ez alatt azt értettük, hogy egyetlen egy személy minden szükségletünkre pozitívan tud válaszolni, anélkül, hogy kérnénk, anélkül, hogy szólnánk, anélkül, hogy nekünk bármit kéne csinálni. Sőt, anélkül, hogy nekünk tudatosnak kellene lennünk, anélkül, hogy bármiféle olyan konfliktusban, megoldásban nekünk töprengenünk kellene, mint ahogy felnőtt korban már nyilván kellene, és ezért azt mondjuk, ha a dolognak meg kell oldódnia magától. Hát akkor működik jól, ha én csak vagyok, és csak kifejezem a szükségletem, és jön anya, jön a szerelmem, férjem, feleségem, és kitalálva szavak nélkül cselekszik, értem, nekem tulajdonképpen egy dolgom van fölhívni magamra a figyelmet.
Ez egy illúzió, amiben mi azt szeretnénk, hogy a kapcsolatunkban legyen szeretet, legyen szenvedély, feltétel nélkül, erőfeszítés nélkül, tudatosság nélkül, konfliktus nélkül. Ezt legutóbb is így végig soroltuk, és én azért tettem meg még egyszer, mert ahogy akkor is, most is azt mondom, hogy ahogy ezt így végig mondjuk, végig gondoljuk, hallani lehet, vagy talán rácsodálkozunk, hogy de hát ez egy illúzió.
Igen, rácsodálkozhatunk ennek az irrealitására, de közben pedig ismerjük el, hogy azért nem csodálkozunk rá, úgy egyébként ennek az irrealitására, vagy csak sok tapasztalat után, csalódások után, akkor, amikor esetleg egy pár kapcsolatunk, amiben sokkal nagyobb volt a reménységünk, tönkrement. Tehát amikor már kénytelenek voltunk valahogy a saját bőrünkön tapasztalva, a saját fájdalmainkat megélve elgondolkodni azon, hogy tulajdonképpen mi történt velem? Hogy történhetett ez meg köztünk? Egyszer csak ilyenkor világossá válik az, hogy a meglévő és korai tapasztalatok milyen döbbenetes erővel és közben nem tudatosan befolyásolják a tapasztalatainkat, és aztán ezt például a társkapcsolatra vonatkozóan úgy szoktuk mondani, hogy ja, hát ha ez nem így van, tehát vannak konfliktusok, vannak nehézségek, erőfeszítéseket kell tenni, és a többi, és a többi. Ja, hát ez már annak a tünete, hogy nem te vagy az igazi. Hát ha már ez megjelenik, már akkor tudhatom, hogy nem te vagy az igazi, ebből azt a következtetést vonom le, rosszat választottam. Tulajdonképpen dönteni nem is kell az igazi mellett, ez egy újabb fordulata vagy trükkje ennek a helyzetnek. Hát miért kéne dönteni? Hát attól igazi, hogy jól mennek a dolgok. Hát attól igazi, hogy nincsenek konfliktusok. Attól igazi, hogy szinte erőfeszítés nélkül megy. Magától, automatikusan, belső késztetést érzünk, annyira jó minden örökké, ezt akarjuk. És akkor megkérdőjelezzük azt a választást, jobb esetben döntést, amit valamikor hoztunk, és azt mondjuk, hogy ja, hát tulajdonképpen minden úgy van, ahogy gondolom, miközben a téveszmémet hangsúlyozom, csak hát pont a megfelelő embert nem találtam meg. Úgyhogy hát jó, 5 év, 10 év, tényleg sok szenvedés, fájdalom, már gyerekek is voltak, de most akkor meg fogom keresni az igazit, akivel mindez végre be tud teljesedni. És akkor aztán lehet még egyszer, kétszer, és háromszor, és négyszer, és lehet, hogy valakit mindig egy újabb szerelem lök ki a meglévő kapcsolatából, annak aztán összes ígéretével, és aztán ott még jobban megerősödnek az illúziók, és aztán olyan is van, hogy valaki azt mondja, ó, hát nekem van már tapasztalatom, de ez az egész 5-6-8 évig tart. Ez egy ciklikus dolog az ember életében, ez tudod, így működik. Hogy akkor van egy föllángolás, 2-3 év, hormonális bum, na akkor még valamennyire fönn vagyunk ott a platón, és aztán akkor ereszkedünk le, és amikor tényleg úgy elhidegültünk, már nincs az a pezsgés, hát akkor abba kell hagyni. Valószínű, hogy ilyen az élet.
Tehát, ahogy ezt így mondod, tulajdonképpen egy egész élet elszaladhat úgy, hogy ezt gondoljuk, és ennek a mentén próbálunk egy hosszú távú kapcsolatot kialakítani, ami tulajdonképpen, kimondhatom, hogy lehetetlen, ha nem tudjuk azt elfogadni, hogy de igenis ezért dolgozni kell, akkor vagy egyedül maradunk, vagy egy állandó keresgélésben leszünk.
Igen, nagyon sok kimenete lehet, de tényleg így van, elmegy egy egész élet. És nem azt mondom, hogy hiába valóan, természetesen mindannyian végtelen értékű lények vagyunk, Isten teremtményei. Tehát még ha valamit nem is csinálunk igazán jól, vagy valamiben elbukunk, attól még az értékességünk megmarad. Tehát nem ezt kérdőjelezzük meg. De tényleg, hát társadalmi szinten azt mondhatjuk, hogy igen, elmegy egy élet, de elmegy az életünk, nemzedékeknek az élete rámegy. Egymást követő nemzedékek adják át az ebből fakadó sérüléseiket, hiányaikat, sebeiket és téveszméiket. Nem csak az egyes embernek lehetnek téveszméi, léteznek kollektív téveszmék. És itt éppenséggel nem arról beszélünk, hogy akkor mondjunk le a szerelemről, vagy na most jól szétrancsíroztuk a szerelmet, jól megmutattuk, hogy az egész nem is számít. Nem erről van szó, hanem arról, hogy hogyan érdemes szerelmesnek lenni, hogy a szerelemnek milyen következményei vannak, hogy mindebből aztán mi mindent érthetünk meg.
Sokszor előkerült ez már más téma kapcsán is, de most ismét felteszem a kérdést, hogyha tudjuk, hogy mire számíthatunk, vagy ha egyáltalán foglalkozunk ezzel, gondolkozunk ezen, beszélgetünk róla, akkor amikor a valóságban eljön az első pillanat, amikor cselekedni kéne, lépni kéne, tudatosabbnak kéne lenni, akkor könnyebb lesz ez?
Általában, amikor valami alapvető változásra adjuk a fejünket, amögött majdnem mindig van valami érzelmi motiváció, valami belső érzelmi motiváció. Tehát ez a motiváció lehet pozitív, egy vágy, hogy boldoggá tegyek valakit, egy vágy, hogy örömtelien éljek, egy vágy, hogy harmonikus legyek, egy vágy, hogy meg tudjam mutatni a szüleimnek, hogy nézzétek, milyen ügyes vagyok. De lehet egyébként negatív érzelem is, mert félelem. Félelem attól, hogy ártok a feleségemnek. Vagy félelem attól, hogy a gyerekeim kárt szenvednek, és nem tudom már jóvá tenni. Tehát általában a változás mögött valamilyen motiváció van, a minket nehéz helyzetekben is motiválni tudó késztetéseinkben mindig erőteljes érzések és érzelmek is ott játsszák a maguk nagyon fontos szerepét, és kétségkívül ott van benne ebből adódóan annak a belátása, hogy ha már most nem változtatok, akkor a változatlansággal együtt járó szenvedés nagyobb lesz, mint a változással együtt járó szenvedés, mert a változás mindig hoz egy ismeretlent, hoz megpróbáltatásokat, bizonytalanságot és aggodalmat, attól változás a változás. Tehát a változás mindenképpen erőfeszítéssel és nagyon gyakran némi megpróbáltatással, szenvedéssel jár. De már belátom azt, hogy ez már a kisebb szenvedés. És e mögött talán még valamit lehetne mondani, ahogy te leírtad ezt a helyzetet, hogy mikor így megpróbálunk változtatni, nem egyszer akkor már megvan a motiváció, érezzük a saját bőrünkön, a saját húsunkon, megvan mögötte az érzés, megvan a döntés, a cselekvőképesség is megvan, és még négyszer ugyanúgy elszúrjuk. És ötödjére nem. Most a négyszer ugyanúgy elszúrjuk alatt azt értem, hogy még ugyanabban a konfliktusban, még ugyanabban a helyzetben, még ugyanabban a dologban, még ugyanúgy nem csinálom jól. De mondjuk a konfliktus után egy nappal rájövök, hogy ja, hiszen ez az, amin változtatni akartam, aztán már fél nap után rájövök, a konfliktus után néhány perccel rájövök, és egyszer csak negyedére a konfliktus kirobbanása előtt rájövök. Hogy na most szoktunk elkezdeni úgy működni, ahogy. Tehát például, hogy az idealizálás miatt kölcsönösen irreális elvárásokat támasztunk egymás felé. És akkor rájövök negyedjére vagy ötödjére, hogy ezt most nem kezdem el.
Tehát egy hosszú távú kapcsolaton belül a cselekvőképesség, a tudatosság, az kihívás elé fog állítani bennünket? Vagy legalábbis nagy esélyünk van rá, hogy ötödjére is fel kell tudni állni, és azt kell mondani, hogy még egyszer nekifutok?
Föltétlenül így van. Miután egy változás tulajdonképpen egy tanulási folyamat is, és ráadásul, most így mondom az egyszerűség kedvéért, már nagyon begyakoroltuk magunkat rossz működésmódokba, annak aztán előbb-utóbb az agyműködésünkben, az idegrendszerünkben, az élettanunkban is lenyomata van. Ezt régiek úgy mondták, nem sokat okoskodtak rajta, rossz szokást jó szokással lehet legyőzni.
Teljességre hangolva mai adásában Pál Feri atyával arról beszélgetünk, hogy miként lehet jelen társ kapcsolatainkban a biztonság és a szenvedély egyszerre, hiszen a kettő nem zárja ki egymást. Az előadásokon arról is hallhattunk, hogy milyen reális lehetőségei vannak a szenvedély fenntartásának egy hosszú távú kapcsolatban. Ezekről pontokba szedve beszéltél, de mielőtt válogatnánk egy párat közülük, ismét hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ezeket valóban lehetőségekként kell értelmezni, nem pedig mindenkinél egyformán működő receptekként.
Igen, köszönöm, hogy ezt mondod. Mikor a legszemélyesebb kérdéseink, témáink, az életünknek a legszemélyesebb területei és mélységei jelennek meg, abból az adódik, hogy ott általában valamilyen nagyon személyes megoldásra, válaszra, kiútra, stratégiára, helyzetfölismerő képességre és cselekvésre van szükség. Vagyis nagyon fontosak az elvek, nagyon fontosak a szakkönyvek, nagyon fontosak az ismeretek, a tanácsok és a szakemberek és a szakértők, de mindig eljön egy pont, és ezt hagyj fogalmazzam meg most nagyon egyszerűen a maga konkrétságában, ahol azt tapasztaljuk, hogy a gyereknek nem nevelési tanácsokra, szakértőre, szakemberre van szüksége, hanem az édesanyjára. És arra, ahogyan az édesanyja befekteti azt a fizikai, érzelmi energiát, ami azzal együtt jár, hogy megpróbálja észrevenni a gyerekét, fölismerni a szükségletét, ráhangolódni a szükségletére, azt komolyan venni, nem egyszer a saját szükségletét akkor háttérbe is helyezni, és ez az, amit már egy pont után nem a szakkönyvek mondanak meg nekünk, hanem a saját jelenlétünk, erőfeszítésünk, szándékunk az, ami a segítségünkre van, és akkor most visszatérek a szenvedélyesség fönntartásához, a szenvedély tüze, hogyan őrizhető meg egy társkapcsolatban. Itt is egy ugyanilyen helyzetről beszélünk, hogy ami egy társkapcsolatban az egyik férfi és a másik nő között működik, egy másik kapcsolatot tönkretesz. Ami az egyik nőnek jó, egy másik házasságban egy másik nőnek maga a rémület, ijesztő, és soha-soha még az árnyéka se jelenjen meg. Ami az egyik társkapcsolatnak hoz egy új szint és egy izgalmat, a másikban kölcsönösen azt mondják, hogy na most bizonytalanodtunk-e véglegesen, hogy te vagy az igazi. Vagyis minden, amit mondunk, nem elf, nem recept, főleg nem recept, hanem egy-egy olyan lehetséges megoldás, talán nem is megoldás, inkább lehetséges út, ami személyes kapcsolati vizsgálódás után nyerheti el azt a minősítést, hogy rendben van, mi próbáljuk ki.
Az egyik ilyen lehetőség például, ha létrehozzuk a békeszigetét az otthonunkban, az életünkben. Nagyon érdekes, hogy ez volt az első pont, hiszen ez kifejezetten azt mutatja, hogy ha nekünk biztonságra van szükségünk, akkor mi éljünk biztonságban. És hogyha a mi tartós kapcsolatunkat úgy érezzük, hogy a szenvedély annyira nem viszi előre, vagy nincs rá annyira szükség, akkor közös megegyezés alapján ezt félretehetjük. Pedig arról beszélgetünk már mióta, hogy pedig ez a két dolog egymás mellett is meg lehet. Ez is azt mutatja, hogy nincsen csak egy jó, vagy csak egy út.
Igen, pontosan. Vagyis, hogy eldönthetjük azt, és tulajdonképpen, ha ez egy valódi döntés, ráadásul nyíltá tesszük, világossá tesszük, mert lehet, hogy egy párnak ez nagy segítség, lehet persze, hogy van olyan pár, akinek nem. De számot vetek azzal, hogy én nekem a biztonság annyira fontos, hogy hajlandó vagyok a szenvedélyről, szenvedélyességről, annak aztán a bizonytalanságot hozó részéről is inkább lemondani a biztonság érdekében, akkor ez azt is jelenti, ez csak az első, hogy belátom, hogy tulajdonképpen ez a saját döntésem, vagy döntésünk nyomán van így, tehát akkor képes vagyok annak az értékességéhez kapcsolódni, amit ezáltal megnyertünk. A probléma ott van, hogy tulajdonképpen mind a ketten elsősorban a biztonságra vágyunk, de közben például azért a föl-föllépő hiányokat szemrehányás formájában egymás szemére vetjük. Nem veszük észre, hogy a saját döntésünk következménye. Tehát akkor nagyon fontos, hogy a meglévő és létrejövő veszteségeket képesek legyünk elhordozni, elviselni, egyszerűen, mint realitásokat, amelyeket nem sorscsapásként mért ránk az élet, és nem is azért, mert a társunk ilyen vagy olyan, hanem egyszerűen azért, mert mi ezt a döntést hoztuk meg, hogy mi nem 50-50%-nál húzzuk meg az egyensúlynak a határát.
És ahogy így hallgatlak, megint eszembe jut az, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy olyan viszonyom a társammal, ahol én beverem vallani őszintén azt, hogy mire vágyom, mire van szükségem. Hiszen ha attól tartok, hogy ő emiatt majd csalódik bennem, vagy rossz érzést keltek benne, akkor nem fogom kimondani azt sem, hogy nekem mi lenne a jó.
Igen, azt hiszem, hogy minden társkapcsolat, és lehet, hogy érdemes akár most is ezt kimondani, törvényszerűen föltárja az élet drámaiságát. Nem tudom ezt másképp mondani, illetve persze tudjuk másképp mondani, de nem tudom ezt tompítani, enyhíteni, vagy még elsimogatni, vagy legömbölyíteni a kijelentés élét. Tehát egy hosszú távú társkapcsolatban az életnek törvényszerűen olyan drámai jellegzetességei, karaktere fog megjelenni, amit nem tudunk kihagyni belőle. Meg fog jelenni benne az élet terhe, az emberi természet nyomorúsága és sebzettsége. És mi következik ebből? Nem az, hogy most akkor sóhajtozzunk nagyokat, és jaj, na itt is csak kiderült, hogy ez se a boldogság szigete, hanem az, hogy azt mondjuk, igen, na ha ez így van, akkor lesznek olyan helyzetek, minden kapcsolatban már előre tudhatjuk, hogy lesznek olyan helyzetek, amelyekben hősiességre lesz szükségünk. A hétköznapi, rutinszerű, rendesek vagyunk azért alapvetően mentalitás nem elegendő a megoldásukhoz. Némi hősiességre van szükség. És hogy most itt a hely szelleméhez is igazodjak, nyilván ezt a vallás vagy a spiritualitás felől mondhatjuk így, hogy nem véletlen, hogy az egyház azt mondja, hogy szentség, amivel nem a házas feleket idealizálja, hanem azt fejezi ki, hogy valami olyan minket fölülmúló töbletre is szükség van, amit mondjuk a szentségi házasságban Isten névvel is illethetünk. Hogy Isten segítsége nélkül nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. De miben segít Isten? Nem abban, hogy belenyúl az életünkbe és megoldja helyettünk, hanem ebben segít, hanem segít bennünket hősiesnek lenni, segít bennünket olyan erőforrásokhoz találni, amelyek által önmagunkat képesek leszünk felülmúlni. És mindig, amikor önmagunkat felülmúljuk, ez a hősiesség egyik jellegzetessége. Saját alapvető biológiai szükségleteimmel szemben képes vagyok valamit tenni. Ha életveszélybe sodrom magam, azért, hogy valakit megmentsek. Hát a hősiesség, ez mindig önfelülmúlást is jelent. Tehát a spiritualitás tulajdonképpen tálcán hordozza annak az eszköztárát, hogy hogyan lehetséges a hősiességet megvalósítani. De közben, egy záró mondat ehhez, de közben pedig a hősiességet, vagy a spiritualitást nem érdemes úton, útfélen, hétköznapi, egyszerű, emberi megoldások és beavatkozások helyett is alkalmazni. Ne várjunk hősiességet a feleségünktől. Mennyivel egyszerűbb, hogy néhány egyszerű szóval megmondjuk, hogy mire van szükségünk. Ne várjunk hősiességet a férjünktől ott, ahol tehetünk azért, hogy ne kelljen hősiesnek lenni, hanem egyszerűen a megbeszélés, a kommunikáció javítása révén meg tudjunk nyugodni abban, hogy jaj, de jó, hát szeretjük egymást. És nem valami hősies gesztussal kell megint visszatérnünk a szeretet igenléséhez.
És akkor itt visszakanyarodtunk szerintem oda, ahonnan elkezdtük a beszélgetést, hogy nem attól jó házasságunk vagy hosszú távú párkapcsolatunk, hogyha a másik kitalálja a gondolatainkat, hanem akkor, hogy a te szavaidat használjam, sokkal inkább fontos az, hogy szembesülünk azzal, hogy amikor szükséges vagy kell, fölül tudja múlni önmagát?
Igen. Így van, vagy hogy fölül tudom múlni önmagam, de hogyha még reálisabb vagyok, akkor azt mondom, hogy nem egyszer azért ez úgy történik, hogy szükséges lenne, hogy fölül múljuk magunkat, és mégsem megy. De nem teszünk le arról, hogy már megláttuk annak a jogosultságát, hogy erre szükségünk van. És hogyha elsőre nem ment, akkor megy majd harmadikra, vagy megy ötödikre. Vagy akkor azt mondjuk, hogy most egyikünknek sem megy. De akkor azt mondjuk, hogy jó, kössünk egy olyan értelemben vett békét, hogy valahogy gyűjtsünk erőt. Gyűjtsünk erőt mind a ketten ahhoz, hogy mikor tudunk megint valamilyen hősies gesztussal a megújulás felé menni. És akkor például megengedjük egymásnak azt, és ezt elhordozzuk, hogy egy picit távolságot tartsunk. Mert ha nagyon közel vagyunk, ott állandóan a sebzett érzékeny részünkkel találkozunk. Akkor azt mondjuk, engedjük most egy picit, hogy távolság legyen köztünk, mert annyira bosszantjuk és idegesítjük egymást, de közben az van bennünk, hogy ez nem pusztán csak azt a cél szolgálja, hogy mi jól legyünk, hanem a kapcsolatért is csináljuk. Hát ez a távolodás éppen azért történik, hogy ott megerősödve képesek legyünk közeledni is egymáshoz.
És milyen jó, hogyha ebben a folyamatban támogatni tudjuk egymást, illetve az is, hogyha belátjuk azt, hogy mind a két félnek dolga van, feladata van.
Igen, és ehhez még annyit hadd tegyek hozzá, hogy nagyon gyakran annyira megterhelő tud lenni egy társkapcsolati helyzet, szakasz vagy konfliktus, hogy tulajdonképpen ösztönösen is mind a két fél elkezd dolgozni a saját egyensúlyáért.
Páferi atyával ma arról beszélgettünk, hogy milyen reális lehetőségei vannak a szenvedély fenntartásának egy hosszú távú kapcsolatban. Innen folytatjuk egy hét múlva, tartsanak velünk akkor is. A technikus Csák Éva nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Páferi,
és a műsor szerkesztője, Csúth Judit.